A vonalban pedig Csepeli György, szociálpszichológus, professzor emeritus. Jó napot kívánok!
Halló, jó napot!
Aki az Index portálon írt a napokban egy véleménycikket előrehozott advent címmel, azért bár olvastam, de a hallgatóink többsége valószínűleg nem, arra kérem, hogy magyarázza el, hogy hogy jutott eszébe az előrehozott advent, ráadásul Magyar Péterről.
Hát tulajdonképpen te vagy a hibás, mert a te beszélgetésedet hallottam Magyar Péterrel, és akkor az megerősödött abban a meggyőződésemben, hogy itt valami vadonatúj jelenség lépett fel, amelyel sem a rendszerváltozás előtt nyilvánvalóan, de utána pláne nem találkoztunk, és akkor megpróbáltam ennek az új jelenségnek a mélyébe pillantani, amennyire az én vaksi szemeim ezt lehetővé teszik. Nem vagyok egyedül egyébként, mert ha Nyíri Kristófnak olvastad a Facebook bejegyzését, vagy Klé Csabának a Heti Világgazdaságban interjúját, ők is valami hasonlót feszegetnek, hogy amit tulajdonképpen új a Magyar Péterben, az nem az, amit mond, abban sok új nincsen, hanem ahogyan mondja, és főleg a nyelve ez ragadott meg engem, de ez a veled való beszélgetéséből is teljesen kitűnt, hogy olyan szavakat használ, amelyeket te vagy én, vagy bárki. Nemrég néztem a gyulai piacon a szereplését, és tök jól megértette egymást a gyulaiakkal, a szátment sarkadra ott is, tehát ez a hang, ez teljesen szokatlan a mai magyar politikai közbeszédben.
És ez a viselkedés is, amivel például ezeket a vidéki gyűléseket, de akár a budapestieket is tartotta.
Hát ez egészen rafinált, ugye, mert tulajdonképpen egy ilyen juppi megjelenése van, ami elvileg ugye hát teljesen ellentéte annak, amit ugye a kipcsák mentalitásban a politikusok magukra öltenek, tehát gumicsizmában, meg disznóvágásra öltözve hasonló. Tehát ilyen szempontból van egy kontraszt, de ez a kontraszt kellemes, ez nem bántó, ez nem hivalkodó. Valahogy összevág szerintem a személyiségével, ami egyébként olyan értemben megnyerő, hogy látszik rajta, hogy nem hazudik.
Ez a nem hazudik, ez miből mérhető le? Egyszerűen csak a testbeszéde, a közlendőinek a következetessége, ebből vonod le ezt a következtetést? Mert ugye vannak sokan, akik azt feltételezik, hát ez csak a Duma.
Hát igen, azok valószínűleg nem szociálpszichológiai szempontból nézik a produkcióját. Van egy Grice nevű nyelvfilozófus, aki leírja, hogy tulajdonképpen melyek azok a beszédjegyek, aminek alapján azt lehet mondani, hogy valaki hiteles. És én szerintem anélkül, hogy olvasta volna valaha is Magyar Péter a Grice-t, ezek a jegyek, ezek láthatóak. Hogy például csak arról beszél, ami számára lényeges, akkor olyat nem mond, amiről tudja, ezt most ismétlem magamat, amiről tudja, hogy nem igaz, akkor nem használ kétértelmű szavakat, és tulajdonképpen mindig a helyzetnek megfelelően beszél, és ezzel létrehoz egyfajta kooperatív légkört. És ez az, ami döntő.
Igen. Azt írod ebben a cikkben, ebben az előrehozott advent című cikketben, hogy ugye az egy megnyugtató bizonyosság, hogy minden évben eljön az advent időszaka, és a végén megszületik a megváltó, ezt tudjuk. De azzal zárod a cikked, és ez bizonyos értelemben mégis csak nagyon bátor, hogy Magyar Péter sikerre van ítélve, vagyis, hogy most az advent időszakában vagyunk, és Magyar Péter megszületik, hát ha talán nem megváltóként is, de a magyar politikai életben, a közéletben valami egészen új született, és szerinted ez biztos, ez már így van, így lesz.
Nem, azért ennél alaszabb vagyok, tehát lebeszéltem a dolgot. Nyilvánvalóan, hogy az európai parlamenti választások azok lesznek, tehát az a nap az lesz, amikor eldől, hogy az én jóslatom az igaz vagy nem igaz, illetve akkor egy második etap kezdődik. Tehát amit írok a cikkemben az, hogy a magyar elkezdett egy nagyon hosszú menetelést, amely elképesztő teherpróbát jelent számára, ennek nem tudjuk, hogy még mennyire, tehát nem mennyire lesz alkalmas, hogy kibírja ezt a hihetetlen terhet, amit ez jelent. Tehát kockázatokkal bőven kell számolni. De hát ami eddig történt, az tulajdonképpen alátámasztja azt, amit mondtam, és hangsúlyozom, hogy itt lesz az anyák napi tüntetés, Debrecenben lesz ez a nagy tüntetés a Kossuth téren közvetlen a választások napja előtt. Ezek lesznek azok a döntő lépések, és közben van az a sok kis apró lépés az egyes vármegyékben. ezek, hogyha itt nem hibázik, akkor nem tudok más mondani, csak azt, amit már mondtam, hogy itt a rakéta elindult, és hogy lezuhan, vagy nem zuhan le, azt nyilvánvalóan a halál pontossággal nem lehet megjósolni, de egyelőre úgy tűnik, hogy tartja magát, és nem kis részben azért tartja magát, mert a kormánypárt az teljesen meg van zavarodva. Tehát olyan őrűséget mondanak, és a zsoldosok, akiket ugye, vagy csahos kutyák, akiket ráúszítottak Magyar Péter, azok elképesztő szellemi színvonalon működnek. Szerintem alacsonyan szellemi színvonalon működnek, mint hogy kiszik a közönségükről. A másik, hogy hát az ellenzék is teljesen meg van zavarodva. Tehát ez sok szempontból segíti a érvényesülését, hogy nincs egységes védekező stratégia vele szemben sem a kormánypártban, sem az ellenzékben.
Mi volna például az ellenzék számára a jó stratégia, mert nyilvánvalóan hát fellépett ellenzéki erőként a semmiből Magyar Péter, hát ha ellenzéki, és ezt a kormány szeretné ő is megbuktatni, igen, az nagyon dicséretes, de hát akkor óhatatlanul ehhez az oldalhoz fog csatlakozni, és ha annyira népszerű, tőlük veszel szavazókat. Mit kellene csinálniuk, hogy közösen tudjanak erősíteni? Van erre valamiféle szabály, vagy taktika, vagy módszer, vagy eszköz?
Hát korábban ezt el lehetett volna kezdeni. Épp nemrég beszéltem a Magyar Bálinttal arról, aki ugye a maffia állam teoretikusa, és most már nemzetközi szinten is azt lehet mondani, hogy elképesztő sikert arat az ő munkája és gondolata, hogy Magyar Péter volt az egyetlen, aki a maffia állam kifejezést a szájára vette. Az ellenzék valamilyen módon ezt nem használja. Az, hogy a kormánypárt nem használja, az nyilvánvaló, mert ők nem tartják magukat maffiának.
De ugye Magyar Bálintnak tényleg a fantasztikus munkája az elmúlt évtizedben meghozta, ha tetszik, a tudományos eredményét, meg a közvéleményben is megvan ennek az eredménye. Politikai eredményt pedig azért nem látunk, mert szerinted az ellenzék nem használta ki. De nem lehet, hogy egyszerűen csak a helyzet vált olyanná, hogy valaki, aki ennek a maffia államnak a legszűkebb berkeiből jött, az másként tudja kiejteni ezt a kifejezést, vagy kimondani ezt a kifejezést, hogy maffia állam, maffia kormány, mint bárki, aki ezen kívül van, és ellenzékből kiabál. Hát jó, könnyű nekik akármit mondani, na de ha a Magyar Péter mondja, mindjárt más színe, érzete, üzenete van.
Ez egy lehetséges interpretáció, ezzel együtt én nem értem az okát annak, hogy sok évvel ezelőtt, amikor ez a kifejezés megszületett, Magyar Bálint és Műhely jó voltából, akkor az ellenzék miért nem építette erre a stratégiáját. Nem feltétlenül kell Fideszből jönnie annak, aki a maffia állam kifejezést használja. Itt szerintem Magyar Péter ráérzett egyfajta szemantikai vákumra ezzel a szóval, és azt hiszem, hogy ez is a sikerének egyik titka, de hát a másik titka, amit mondtam, hogy a szavak, amiket használ, köznapi, mindenki számára érthető kooperációra biztató kifejezése.
A társadalom viselkedését hogy írnád le, mert legalább annyira érdekes, mint Magyar Péter megjelenése és építkezése és viselkedése és a megnyilvánulásainak elemzése, de a társadalom legalább annyira meghökkentően fogadta. Az első pillanattól kezdve valamilyen elképesztő nyitottsággal, szimpátiával, aktivitással és hatalmas várakozással. Miért? Mitől? Mi történt? Mi van?
Amikor a vákumról beszéltem, nem csak a szemantikai vákumról van szó, hanem van egy mélyebb vákumról, egy erkölcsi vákumról van szó. Tehát a kegyelmi botrány az oly mértékig megingatta az egyébként se túlságosan stabil rendszernek az alapjait, hogy tulajdonképpen a rés az megnyílt, és ebbe a részbe nyomult be a Magyar Péter. Kicsit hasonló helyzet, persze megváltoztatandókat, amikor a francia forradalom előtt kitört az ékszer botrány. Az is egy hasonló sokkot váltott ki a franciákból, már akik érdeklődtek a politika iránt. És ez a sok, ez bizonyos értelemben véve, hogy még egy képet használják, mint a villámcsapás, tehát hirtelen megvilágította a tájat. És hát a magyar felismerte ezt a lehetőséget, és belépett.
Van annak valami jelentősége, hogy jól találta meg a szimbólumait, vagy elnevezéseit, talpra magyarok, ez a mozgalma, Tisza a pártja, nyilván részben véletlen, hiszen nem ő alapította, de mégis megtalálta, tisztesség és szabadság és Tisza, szóval ez így együtt, mintha valamit jelentene a magyar emlékezetben, a magyar tudatban, a kulturális tudatban is.
Ebben biztos, a cikkemben is idézem Petőfinek a Vissza című versét, amely egyik a kedvencem, és hát azért az egy nagyon ravasz vers, mert nagyon idilli módon kezdődik, és hát egy szörnyű képpel végződik, hogy a Tisza láncait levetve kitör mindenfele. Igen, a szó az hasznos és működőképes, ugyanúgy, ahogy annak idején Orbánék szájából a Fidesz egy nagyon hatékony szó volt. Az a szó most úgy tűnik, hogy megkopott, elvesztette fényét, most jött helyett egy másik, egy magyar szó.
Nem Jósként szeretnélek kérdezni, mert akkor elmegyek Delfolyba, de inkább azt szeretném megtudni, hogy a tapasztalataid, ismereteid alapján visszatérhet-e az a helyzet, az a politikai helyzet, ami legalább januárig itt volt, és nagyjából úgy látszott, hogy a Fidesz mindent megszerzett magának, úgyhogy ebből ki nem robbantható, legfeljebb egy világkataklizma fogja őket elsodorni, ehelyett belülről jött valami, de akármi lesz ennek a következménye június 9-én vagy később, visszatérhet-e abba a helyzetbe Orbán Viktor, amelyben korábban volt?
Hát ha ő kérdezne engem, akkor azt mondanám neki, hogy nem, de ő nyilván úgy gondolja, hogy vissza lehet térni. Szerintem most már eljutott a helyzet egy, ahogy az angol mondja, a point of no return-re, tehát onnan már nem lehet visszatérni. De hangsúlyozom, ez egész dolog június 9-én válik majd nyilvánvalóvá.
Köszönöm szépen Cseppeli György, szociálpszichológus professzor emeritusnak. Szervusz, minden jót!
Köszönöm szépen, szia!